Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elérkeztünk a mai előadás sorozatnak az utolsó előadásához, amelyikben én a nukleáris energiatermelésnek egy kutatási fázisban lévő módszeréről fogok, koncepcionális módozatairól fogok beszélni, tehát míg az eddigiek már energiatermelő céllal működő reaktorokról szóltak az eddigi előadások, addig az én előadásomban egy esetlegesen a jövőben megvalósuló nukleáris energiatermelési módszer alapjait szeretném ismertetni. Kezdjük onnan az egészet, hogy talán mindenki, aki tanult fizikát, megtanulta azt, hogy a fizikusoknak van egy ilyen mindennél jobban tisztelt elve, ez az energia megmaradásának az elve. Ez arra épül, hogy évszázadok során a fizikusok arról győződtek, vagy az ember arról győződött meg, hogy az energia minden körülmények között megmarad, és ezzel ellentétes példára eddig nem jutottunk. Márpedig, ha ez a helyzet, akkor bármilyen géppel, ha energiát akarunk termelni, valahonnan energiát akarunk szerezni, akkor az csak úgy lehetséges az energia megmaradás törvénye értelmében, hogyha ezt az energiát máshonnan elvonjuk. Vízerőmű esete, a lezúduló vizeknek lesz kisebb az energiája, miközben fölpörgetik a turbinát. Szélerőmű, a szél lassul le egy kicsit. Szén- és olajerőművek, kémiai kötések alakulnak ki, a végtermék alacsonyabb energiájú. Tehát ha atommagból akarunk energiát nyerni, akkor a feladat a következő, alacsonyabb energiájú állapotba kell hozni az atommagokat. Ez a feladatunk. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Ahhoz valamit tudnunk kell arról, hogy az atommagok hogyan épülnek föl. Az atommagban van A darab nukleon, proton és neutron, Z darab ebből a proton, és akkor értelemszerűen A-Z darab neutron található. Ezek között a részecskék között különböző erőhatások működnek. Az egyik alapvető erőhatás, amit gondolom mindenki ismer, az azonos pozitív töltésű protonok taszítják egymást, és itt mindenképpen meg kell jegyeznünk itt ezt a kis pirossal írt részt, hogy a protonok között a kölcsönhatás végtelen hatósugarú, azaz minden proton taszít minden másik protont. Ezen kívül, ha nem lenne más az atommagban, akkor ezek szétrepülnének, tehát kell, hogy legyen valami más, ezt nevezzük erős kölcsönhatásnak. Ez a nukleonok között van, tehát nem csak a protonok között, hanem proton és neutron között is, és neutron-neutron között is. Viszont ennek van egy különleges tulajdonsága, gyakorlatilag rövid hatósugarú, azt lehet mondani, hogy egy nukleon csak akkor képes vonzani egy másik nukleont, hogyha az közvetlen érintkezésben van vele, tehát a szomszédját képes igazából vonzani. Na most ennek a kettő erőnek az egyensúlyából alakul ki az atommag. Tehát egyik oldalról az elektromos taszítás lazítja ezt a szerkezetet, az erős kölcsönhatás tömöríti ezt a szerkezetet, de a tömörítő hatás csak korlátos hatásgömbön, korlátos távolságon belül érvényesül. Itt még van egy kis fontos dolog, amit meg kell említeni. Itt az ábrán úgy ábrázoltuk ezt, hogy nem egészen határozott a határa ezeknek a mikrorészecskéknek, ugyanis alapvetően ma már tudjuk, hogy nem a klasszikus mechanikának engedelmeskednek, tehát nem kis golyócskáknak kell őket elképzelni, hanem a kvantummechanika érvényes rájuk, és ez még majd egy következő lépésben a segítségünkre lesz. Tehát akkor nézzük meg, ahogy mondtam, elektromos taszítás lazítja az atomnak szerkezetét, a vonzás, a nukleáris vonzás pedig tömöríti az anyagot. Ebből az következik, hogy ha elkezdjük az egy protonnal az atommagok fölépítését, és újabb nukleonokat dobálunk be, akkor azok szomszédok tudnak lenni a már ott lévő nukleonoknak, tehát elsősorban a tömörítő hatás fog érvényesülni, ami azt jelenti, hogy az atommagnak az energiája csökken, mélyebb energetikai állapotba kerül. Mindaddig, amíg meg nem telik a hatásgömb. Utána már a következő nukleonok ezen kívülre kerülnek, tehát nem olyan hatékony a tömörödés, viszont a protonok taszító hatása elkezd lazítani, tehát ettől a ponttól kezdődően az atommagoknak az energiája növekedni fog. Tehát ha ezt ábrázoljuk egy ábrán, az összes atommagra, tehát ezen a tengelyen, a vízszintes tengelyen az összes atommagot találjuk, itt pedig az atommagban az egyetlen egy nukleonra jutó átlagos energiát, akkor ez kezdetben csökken, tehát egyre stabilabb magokat kapunk nukleonszám növelésével, majd a hatásgömb megtelése után ez lassan emelkedni kezd. Ha erre az ábrára ránézünk, akkor azt látjuk, hogy ugye az elején mondtam, alacsonyabb energetikai állapotba kell juttatni az atommagot. akkor tudunk energiát nyerni belőle. Hogyan lehetséges ez? Láthatjuk, hogyha a nagy nukleonszámú atommagokat ketté osztjuk, akkor a keletkező kisebb nukleonszámúak stabilabbak, tehát energia szabadítható föl. Ez zajlik a mai atomerőművekben, maghasadás. A másik folyamat, amikor könnyű, kevés nukleon tartalmazó atommagokat préselünk össze, úgy mondjuk, hogy fúzionáltatjuk őket, ez a nukleáris fúzió, szintén energiatermelő folyamat, ez zajlik például a csillagokban, így a mi központi csillagunkban is, de ezt békés körülmények között az emberiség számára hasznos energiatermelésre eddig nem sikerült felhasználni. De itt elmondanék egy nagyon fontos dolgot, a két folyamat felismerése gyakorlatilag egy időben történt. Azért mondom, mert nagyon érdekes tapasztalatom volt az utóbbi időben, Győr utcáin időnként lehet találkozni emberekkel, akik megállítják az embert, hogy az atomenergetikáról akarnak beszélgetni vele. És hát engem is megállított egy ilyen fiatal ember, megkérdez, hogy mi a véleménye az atomenergetikáról, mondtam neki, hogy hát én abszolút mértékben híve vagyok neki, már csak azért is, mert ez a szakmám, tehát valami keveset talán értek hozzá. Ő pedig mondta, hogy ez milyen szörnyű dolog. Mondtam, hogy hát mindenkinek joga van a véleményére, de akkor mondjon már nekem valamilyen nem nukleáris eredetű alternatívát, amivel a konnektorból áram fog jönni, és Paksot meg ki lehet kapcsolni. Hát megtudtam, hogy a paksi atomerőmű és a nukleáris energetika kiváltása ezen fiatalember és csoportjának a véleménye szerint a fúziós energiatermelés. Na most szeretném itt elmondani, valószínűleg mindenkinek világos, amit itt elmondtam abból, hogy a fúziós energiatermelés és a nukleáris energia felszabadításának egy módja. Tehát a nukleáris energetikát nukleáris energetikával lehet kiváltani. Ezt nagyon megköszöntem a fiatal embernek, hogy ezt nekem elmondta. Mondtam, hogy ezt fogom is használni az előadásaimban, most meg is történt. Mi a fúziós energiatermelésnek az ötlete? Valamilyen úton, módon a könnyű atommagokat egymásba kell préselni. Ezzel csak az az egyetlen egy gond van, hogyha két ilyen atommagot közelítünk egymáshoz, akkor mi lesz a végeredmény? Először, mivel még nincsenek a hatásgömbölyeiken belül, először az elektromos taszítást fogják érzékelni, tehát valamilyen nagy kezdősebességgel kell őket összelőni ahhoz, hogy legyen elég energiájuk nem megállni és leküzdeni a taszítóhatást, egymás közelébe kerülni, hogy bekapcsolhassanak az úgynevezett nukleáris erők, létrejöjjön a fúzió, és felszabaduljon a nukleáris energia, mint a létrejött magnak a mozgási energiája. Itt most néhány szlájdot átugornék, mert az időnk az sajnos nagyon fogy, tehát itt néhány egyszerű dolgot összefoglaltam igazából szóban. Természetesen könnyen megtehetjük ezt az összelövést nagy energiájú gyorsítókban, de az egyetlen egy probléma az, hogy nagyon kevés fuzionáló atommagot tudunk ilyen módon előállítani, kevés lesz a keletkezett energia. Minden számítás azt mutatja, hogy tömegessé tenni a nukleáris energia felszabadítását fúzió formájában, csak úgy lehetséges, hogyha felmelegítjük az anyagot olyan hőmérsékletre, hogy a hőmozgásból származó mozgási energia, sebesség elegendő legyen ahhoz, hogy ezek az atommagok egymáshoz érjenek és fuzionáljanak. Számítás azt mutatja, hogy ehhez klasszikus fizikai számítások szerint 100 millió Kelvin fok kell. Hát ez rossz hír. Nagyon nehéz olyan ipari létesítményt elképzelni, aminek a közepében 100 millió Kelvin fok van, és ez ki is bírja. Van egy kis szerencsénk, nem nagy, de azért egy kis szerencsénk van, ahogy mondtam előbb, a nukleonoknak hullámtermészete is van, tehát még mielőtt ténylegesen golyóként összeérnének, már a hullámfüggvényeik átfednek, aminek köszönhetően már nő a valószínűsége annak, hogy megtörténik a fúzió, így nem kell 100 millió fok, elég csak 70-80 millió fok. Látni fogjuk, hogy ennek viszont óriási jelentősége, mert ez lehetővé teszi azt, hogy földi körülmények között esetleg ezt megvalósítsuk. Jó, tehát nagyjából idáig jutottunk el, hogy nagy hőmérsékleten lehet ezt a fúziót megvalósítani tömegesen. Milyen fúziós folyamatokat ismerünk, amelyek szóba jöhetnek? Hát kezdjük ott, hogy a központi csillagunkban és minden csillagban fúziós energiatermelés zajlik. Két módon, az egyik az úgynevezett proton-proton fúzió, amikor az itt látható bonyolult cikluson keresztül végül is a hidrogénből hélium keletkezik. A másik fontos folyamat az úgynevezett szén-nitrogén-oxid ciklus, ezt itt látjuk a másikban. Az előadás további része szempontjából csak az a lényeg, hogy ez bonyolult ciklusokon keresztül vezet. És itt látunk még egy egyszerű formát, amikor deutériumot, tehát nehéz hidrogént és tríciumot fúzionáltatunk, hélium keletkezik és egy neutron, ez a deutérium-trícium fúzió, ez lesz az, amelyiknek esélye van a földi megvalósításra. Újabb lépést tennék előre, megint csak megjegyzem, hogy a napunkban lezajló folyamatok azért történhetnek meg 15 millió fokon, mindenki tudja, hogy a napközponti hőmérséklete, vagy sokan tudják, hogy az kb. 15 millió fok, és nem az az előbb említett 75 millió. Ez azért van, mert nem deutérium-trícium reakció zajlik benne, azon kívül óriási gravitációs erők vannak a napban, amelyek egymásba préselik az atommagokat, egymásra húzzák, tehát besegítenek nekünk a külső nyomás létrehozásában, ahhoz, hogy a fúzió beinduljon, így alacsonyabb hőmérséklet is elég. A Földön erre lehetőség nincs, nincs akkora gravitáció még szerencse, mert akkor nagyon földszinti módon élnénk. Tehát az erőművi fúziós folyamat, amelynek esélye van a megvalósítása, az a deutérium-trícium reakció, amelyiknek a végeredménye hélium és neutron. Ahogy mondtam, a felszabaduló nukleáris energia az nem csak úgy energiaként van, az valamilyen formában van jelen, a keletkező leány elemeknek a mozgási energiájának formájában, és az alagút effektusnak köszönhetően ez 75 millió fokos termikus közegben nagy valószínűséggel lezajlik. Heuréka, már csak ezt a 75 milliót kell megcsinálni. Az összes többi lehetséges fúziós reakció ennél magasabb hőmérsékletet követel. Igen ám, de 75 millió fokon nincs olyan atom, amelyik meg tudna maradni, hiszen az egymással ütköző nagysebességű atomok olyan megrázkódtatást jelentenek egymás, hogy lerázkódnak róluk az elektronok, azaz egy ilyen meleg közegben az atommagok és az elektronoknak egy őslevese, egy elegyen jön létre, ezek nem kötődnek egymáshoz, nem alkotnak atomokat, ezt az állapotot nevezük plazma állapotnak. Tehát fúziós energiát nagy magas hőmérsékletű plazmában gondolunk előállítani földi körülmények között. Mi kell ahhoz, hogy önfenntartó tudjon lenni a fúziós energiatermelés, magyarán több energiát tudjunk kinyerni a rendszerből, mint amennyit bele kell táplálni, mert egyébként akkor energianyelőként működne, nem pedig energiaprodukálóként. Hát a határ az az, hogy a megtermelt energia fedezze a veszteségeket. Ha pozitív mérleget akarunk, akkor annál több kell, hogy keletkezzen. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán önfenntartó legyen a fúzió, a megtermelt energiának fedeznie kell az energiaveszteségeket. Az energiaveszteségek azok a hőmérséklet növekedésével, ugye nő a hőmérséklet, nő a sugárzása a plazmának, és azt lesugározza, az ilyen, mondjuk azt, hogy kvadratikus görbe mentén növekszik, míg a fúziós teljesítménynek van egy optimuma a megfelelő optimális hőmérsékletnél, és azelőtt is, és azután is csökken. Ennek a két görbének, ha elérik egymást, akkor van két meccéspontja. Ezekben a meccéspontokban teljesül az egyenlőség. Az egyik egy instabil egyensúlyi helyzet, a másik pedig egy stabil egyensúlyi helyzet. Az instabil elérése után hirtelenjében több energiát termelődik, mint a veszteség, azaz gyorsan átmegyünk a következő pontba, ahol stabilan ég a plazma. Kiszámolható, hogy ennek az a feltétele, tehát ennek az energiamérleknek az a feltétele, hogy a fuzionáltatott atommagoknak a köbméterenkénti darabszáma szorozva azzal az idővel, amit egymás szomszédságában töltenek, ugye gondoljuk el, a felszabadul az energia, az egész elkezd szétrepülni, tehát valahogy együtt kell tartani, ez az összetartás időnek a szorzata adott hőmérsékleten egy bizonyos értéknél nagyobb legyen. Ez, kérem szépen, az előbb említett 75-80 millió foknál ez 10 a 20-ont jelenti. Azt jelenti, hogy ha 10 a 20-on darab részecskét akarunk fuzionáltatni, akkor azokat legalább egy másodpercig egymás közelében kell tudni tartani. Ez a nagy sűrűségű, pontosabban kisűrűségű és hosszú ideig összetartott fúzió, ezzel kísérletezik az emberiség, a másik formára most időhiányában nem térünk ki. Oké. Megvan nekünk az a berendezés, az az elv, ami alapján mi fúziót akarunk termelni. Igen ám, de ezt a 75 millió fokos őslevest valamilyen úton, módon együtt kell tartani. Ha beletesszük egy tartályba, akkor előbb-utóbb ezek a részecskék nagy sebességgel száguldoznak, mert meleg van ott, Neki ütköznek a falnak. Kevesen vannak, a fal meg sűrű, energiát vonnak el, azaz lehűl az egész plazma, megáll a fúzió. Tehát itt valami megoldást kell találni. A megoldás a következő dolog, kérem szépen, hát tegyük azt az egyszerű húzást, hogy vezessünk mágneses teret végig az edényen. Tudjuk, hogy a töltött részecskék, amiből a plazma is áll, fölcsavarodnak az erővonalakra és követik. Ha a mágneses teret ügyesen hozzuk létre, akkor nem fog a falhoz hozzáérni a részecske, nem ad le neki energiát. Egyetlen probléma van, látható az ábrán, hogy a végeken ezek a részecskék kilépnek. Elvesztjük őket. Nem tartjuk őket elég hosszú ideig együtt. Ötlet, csináljunk belőle úszógumit. A végét és az elejét zárjuk össze ennek az edénynek. Kapunk egy tóruszt. Ebbe a tóruszba nézzük meg, hogy mi fog történni. Hát kérem szépen, ha ebbe a tóruszba a meleg anyagot berakjuk, akkor ez mágneses tér hiányában, ahogy láttuk, neki megy a falnak, lehűl, stb. Bekapcsoljuk a mágneses teret, akkor ezen a mágneses téren elkezdenek mozogni a részecskék. Igen ám, de az előző helyzethez képest ez a mágneses tér már nem homogén. Ugye, ahogy megyünk a tórusztól kifele, egyre kisebb a mágneses tér, ennek az a következmény, hogy a részecskék szétválnak. Itt a sárgák fölülre kerültek, atommagok alulra, ezek között létrejön egy elektromos tér, és a bent lévő mágneses térrel együtt kikeni a plazmát a falra. Azaz megint csak a falon van a plazma, lehűl. Az alapötlet, amit kitaláltak annak idején a 60-as években a Szovjetunióban orosz fizikusok, hogy indukáljunk áramot a plazmába, az áramnak van körülötte kialakuló mágneses tere, és ez a mágneses tér, hozzáadódva a bevitt mágneses térhez, egy ilyen csavarvonalú helikális struktúrát hoz létre, és a szétválasztott töltéseket újra összekeveri. Tehát mint egy a kissugár mentén, a kissugara mentén ennek a reaktornak, ennek a tórusznak összekeveri a szétválasztott részecskéket, azaz megszünteti a szétválasztódást. Ezt az elrendezést hívják tokamak elrendezésnek, toroidálnaja katuska smagnitnimi katuskami, bocsánat, toroidálnak kamera smagnitnimi katuskami, ebből jön a tokamak, ugye, tehát ez átment az angol szánsz irodalomba is, hihetetlen mértékben megnőtt az összetartási idő. Ez az a berendezés, amelyiknek talán esélyünk van arra, hogy köszönhetjük majd a fúziós energiatermelést, ezzel jutottunk a legmesszebbre a kísérletek során. Újra egy bakugrással tovább mennék, hogy mit is gondolunk, hogy hogyan kellene működnie egy ilyen fúziós reaktornak. De azt gondoljuk, hogy a bemenő anyag, az deutérium és trícium kellene, hogy legyen, de a trícium az radioaktív, 12,9 év felezési idővel, aminek az a végeredménye, hogy nem lehet stabilan sokáig megtartani, mert hát elbomlik. Ezért meg kell termelni. A megtermelés abból indul ki, hogy lítiumba, hogyha neutront küldünk, akkor abból kérem szépen keletkezik trícium, és még a maradék, számolja ki mindenki, hogy mennyi nukleon marad, azt hiszem, hogy annak neutronnak kéne lennie. Azaz, itt van egy ötlet, hogy a fúziós reakcióból származó neutronokat használjuk arra, hogy legalábbis részben a trícium szükségletet az atom a reaktor mellett megtermelje maga a fúziós folyamat, hiszen annak a neutronjai, ha lítiumba ütköznek, akkor megtermelik magát a tríciumot, tehát a égő plazmát, amelyikben zajlik a fúziós folyamat, körbevesszük lítiummal, ebben a lítiumba természetesen keletkezik majd trícium, a tríciumot kivonjuk és visszarakjuk. Nincs perpétum mobile természetesen, tehát nem lehet az összes szükséges tríciumot ilyen módon megtermelni, de jelentős mennyiséget, valami a kezdet-kezdetén azért más módon, más helyen megtermelve rendelkezésre kell, hogy álljon. Eljutottak a kutatások abba a fázisba, hogy több ország együttesen úgy döntött, hogy megépítenek egy közös kísérleti reaktort, a Nemzetközi Termonukleáris Reaktort Dél-Franciaországban. Itt látható az együttműködő országoknak a listája. Ez egy szupravezető reaktor lenne, a mágnesek szupravezetéssel állítják, vagy a mágnesekben a mágneses teret szupravezetők állítják elő, tehát 4 kelvines hőmérsékletet kell biztosítani ezekben a tekercsekben. Maga a plazma pedig 70-80 millió fokos, és ezek egymástól körülbelül fél méterre vannak. Ezzel azt akarom csak érzékeltetni, hogy technikai nehézségek sorozata áll előttünk. Mint ahogyan annak idején a hasadásos erőművek esetében is ez így volt, csak ők ezt már megoldották, nekünk meg még ezt meg kell oldani. Sokat lehet majd ebből tanulni, nyilvánvalóan. Na most, akkor nézzük meg, hogy mik az előnyei egy ilyen fúziós reaktornak. Kevés a bemenő üzemanyag. Itt egy gyors példa van, hogy egy gigawattos erőmű napi működését feltételezve 0,4 kg deutérium és lítium kell összesen ahhoz, hogy egy gigawattos erőműben egy napig működjünk. Ez nem sok. Tehát a bemenő üzemanyag deutérium és lítium, a végtermék hélium. Heuréka, nincs radioaktív végtermék, ezt sokszor el is mondják tévedésből a fúziós reaktorokkal kapcsolatban. Ezért mondta az előbb említett kolléga, hogy hát ez az alternatíva, mert ez egy tiszta energiaforrás, hát pont annyira tiszta, mint a mostani atomerőművek, ugyanis közbülső termékként kérem szépen ott van a radioaktív trícium, gáznemű, ezért valamennyi egy része mindig ki fog szökni, és ott vannak a keletkezett neutronok, amelyek a szerkezeti elemeket fölaktiválják, neutronaktivációs folyamattal létrehoznak radioaktív elemeket, amelyek majd akkor fognak problémát jelenteni, amikor le kell szerelni ezt az erőművet. Tehát nem igaz az, hogy a fúzió nem termel radioaktivitást. Ez nem igaz. Más a keletkező radioaktivitásnak az izotóp összetétel, és ebből adódóan a felezési idők is mások, rövidebbek, de jelentős problémát jelentenek. Ez továbbra is a nukleáris biztonságra jelentős feladatokat fog hárítani, ha egy ilyen valaha is elindul. Nem termel üvegházhatású gázokat, ez igaz, mint ahogyan igaz a hasadásos erőművekre is. A bemenő üzemanyag mindenütt megtalálható, szinte korlátlan mennyiségben. A fúzió fejlesztése a hurrá optimizmus korszakában van. Következésképpen én idézőjelbe tettem a mindenütt megtalálható, szinte korlátlan mennyiségben mind a két szót, hiszen még a kezünk nem ért bele azon bizonyos edénybe, mindig megmutatkozik, hogy ugye tudjuk a kis hercegből, hogy mindig a bolygókkal is probléma van, mert ha van csirke egy bolygón, akkor vadász is, úgyhogy, és ez a rókának valamilyen értelemben már nem tetszik. Tehát most úgy gondoljuk, hogy mindenütt és szinte korlátlan mennyiségben ezek valószínűleg még módosulni fognak ezek a kijelentések, de az mindenképpen előny, hogy a Föld nem csak bizonyos pontjain találhatók meg ezek az energiaforrások, hanem többé-kevésbé egyenletesebben szétosztva. A korlátlan mennyiség, hogyha azt jelenti, hogy mondjuk 100 000 évre elegendő, akkor az már nem olyan rossz az emberiségnek. Fúziós reaktor azonnal leáll a legkisebb üzemi állapottól való eltéréskor. Ahogy mondtam, stabil egyensúlyi állapotban van, ha abból kibillen, akár jobbra, akár balra, akkor abból kérem szépen az lesz a végeredménye, hogy megáll. Tehát nem tud megszaladni ilyen értelemben, ez mindenképpen határozott előnye lesz az ilyen reaktoroknak a mai hasadásos reaktorokkal szemben. És akkor az utolsó fóliámhoz értem. Kérem szépen, az ITER sikere azon múlik, hogy sikerül-e megoldani néhány alapvető fontosságú fizikai problémát. Tehát most már a fizika az többé-kevésbé érthető és ismert körülötte. Néhány olyan dolog van, amelyek még megoldásra várnak. Azt gondoljuk, hogy van elég időnk 2018-ig, hogy ezekre rájöjjünk. A szűk keresztmetszet hasonlóan ahhoz, mint a üzemidő hosszabbítás és az új blokkok telepítése esetében, kérem szépen az, hogy lesz-e elegendő műszaki végzettségű és természettudományos végzettségű szakember, akik ezzel akarnak foglalkozni. Becslések szerint az elkövetkező mintegy 25 évben fizikusok százaira, és itt ezen a helyen, hogy mondjam el, talán fontosabb, mérnökök ezreire lesz szükség a fúziós energetikában. Gépészmérnökökre, informatikusokra, villamosmérnökökre, mit tudom én, mit mondjak még ehhez az egészhez, mechatronikusokra, robotok végzik a szerelési dolgokat, és így tovább, és így tovább. Tehát hajrá előre, én a jelenlévő diákjainkat is ösztönözném arra, hogy fejszemüket tartsák ezen a területen, hát ha számukra is kisülött valami jó kis gesztenye. Köszönöm a figyelmet mindenkinek!